Istenes gyülekezet a mára kijelölt szakasz megtalálható a zsidókhoz írt levél 13. részében, az első 6 verszakban, amelyet ülve hallgassatok meg. A zsidókhoz írt levél 13. részéből az első 6 verszak így szól: az atyafiúi szeretet maradjon meg, a vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ezáltal némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtlen házaságy, a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten. Hösvénység nélkül való legyen a magatok viselete. Elégedjetek meg azzal, amitek van, mert ő mondotta, nem hagylak el sem, el nem távozom tőled. Úgyhogy bízvást mondjuk, az Úr az én segítségem, nem félek, ember mit áthat nekem. A zsidókhoz írt levél szerzőjét nem ismerjük, már az egyház történelem során mindig fölmerült több név, amely nevek végigkísérték azt a két évezredet, amióta Krisztus a Földön járt, és többen próbálták valamilyen formában beilleszteni a már meglévő és hitelességgel bíró levelek közé a zsidókhoz írt levelet, és így sokan arra gondoltak, hogy Pál lenne a szerzője, sőt a mai napig van, aki ezt így gondolja. Már az első századokban tudták, hogy nem lehet Pál a szerzője, hiszen egészen más a nyelvezete, teológiai gondolkodása ennek a levélnek, mint a páli leveleknek általában, és ezért, ha nem is Pál, akkor arra gondoltak, hogy esetleg valamilyen páli tanítvány, Origenész a harmadik században kiáltott egyszer, vagy felsóhajtott, hogy csak az Isten tudja, hogy ki a szerzője. Hát maradjunk ennél, hogy Isten tudja, hogy ki a szerzője. Gondoltak Kelemenre, gondoltak Barnabásra, Apollósra, és aztán a reformáció idején újból föllángolt ez a vita, hogy ki is lehet a szerzője. Hát maradjunk ennél, hogy az Isten tudja, mi pedig elégedjünk meg azzal, hogy ki is van ebben leírva. Ahogy én mindig elmondom, én szeretem azokat a leveleket, amelyeknél, vagy írásokat a Szentírásban, amelyeknél nem tudjuk, hogy ki a szerző, mert az ember jobban tud fókuszálni a szövegre, és nem befolyásolja a szerző kiléte, hanem inkább azzal foglalkozik, hogy mi az, ami le van írva a szövegben. Aztán még egy percig hagy időzzem el annál, hogy kiknek is íródott ez a levél. Egyáltalán nem biztos, hogy azoknak íródott, akik a címfeliratban találhatóak, mert nincs mindegyik megtalált levél elején ott a zsidókhoz címfelirat, hanem sokan arra gondolnak, hogy pogány keresztényeknek, sokan arra gondolnak, hogy a zsidóságból áttért keresztényeknek íródott, akik megrendültek abbéli hitükben, hogy vajon jó volt-e áttérni kereszténynek, és ismerve az első századi problémákat, amelyek semmiben sem különböztek a mostani problémáktól, az ember ezt meg is érti. És így ki ezt gondolja, ki azt gondolja, de maradhatunk ennél is, maradhatunk annál is, hogy pogány keresztények, és maradhatunk annál is, hogy nekünk szól a Szent Szöveg, én inkább ennél maradnék. Egyébként még egy adalék ehhez, hogy azért gondolják, hogy a zsidóságból áttért keresztényekhez szólt ez a levél, mert nagyon sok az ószövetségi párhuzam a levélben, és ezért arra gondolnak, hogy akik jártasak voltak az ószövetségi, ma ószövetségnek nevezett iratokban, azok számára akarták, vagy akarta a levél szerzője Krisztus mindenségét, hatalmát és szingularitását megértetni. Hát maradjunk annál inkább, hogy nem tudjuk, hogy ki, csak az Isten tudja, és nekünk fog szólni ez a levél, vagy nekünk legalább annyira szól, mint akár a zsidók közül áttértek, akár az első pogány keresztények, akár azok, akik most találkoznak először az örökké való gondolataival. Ez a szakasz, amit felolvastam, a levél, ami igazából nem is levél, mert címzetje sincs, nem inkább arra gondolnak, hogy egy prédikáció, akkor maradjunk ennél, hogy a prédikációnak az utolsó részéből való idézet, és ha tetszik, akkor talán egy picit hasonlít a Mózes 5 könyvére, ahol is az utolsó rész, az 5. könyv, a még egyszer a törvény. Itt pedig talán ez a 13. rész még egyszer elmondja a szerző, hogy mi is fontos ahhoz, hogy az ember békességben, harmonikusan éljen ezen a földön. Különböző dolgokon átmegy és emlékeztet a szerző, amely dolgok nem feltétlenül ahhoz vannak kötve, hogy valaki megtért vagy sem, hanem tisztességesen gondolkozó ember számára sem kérdések ezek a dolgok. Mégis a végén, az utolsó gondolatnál ugye van egy pontos vessző, amely után elmondja az utolsó gondolatát, és ez arra kell, hogy figyelmeztessen bennünket, hogy van ott valami, amiből következnek ezek a dolgok, még akkor is, ha az imént azt mondtam, hogy nem kell ehhez megtérni, hogy az ember ezeket a dolgokat tisztességgel végezve, vagy így élje az életét az őt körülvevő világban, az atyafiúi szeretet maradjon meg. Ez a gondolat az eredeti szövegben nem egészen atyafiúi szeretetet jelent, hanem az eredeti szövegben valahogy úgy lehetne fordítani, hogy az idegenek és jövevények szeretete. Nem tudom, hogy Károli miért így fordította, vagy evidens volt a számára, hogy az atyafiúi szeretet az azt jelenti, hogy mindenki iránt egyforma indulattal viseltetünk. Bár a magyar nyelvben az atyafiúi szeretet és az idegenek, jövevények szeretete egy kicsit mást jelent, és vagy más tartalmat szeretnénk neki adni, de ahogy említettem és mondtam, nem kell ehhez az embernek megtérnie, hogy így gondolkozzon, hogy a jövevény, az idegen, az ugyanolyan elbánásban részesüljön, mint amilyen elbánásban részesül az, aki itt él a mi környezetünkben. Ugye ma is az egész világot érinti egy nagy menekült hullám, amikor is vagy azért, mert nem lehet otthon megélni, vagy azért, mert hogy olyan háborús ütötte övezetek vannak, ahonnan egyszerűen menekülni kell, hogy az ember életben tudjon maradni. Ez az egész világot érinti. Vajon ez a felszólítása a zsidókhoz írt levél szerzőjétől, aktuális-e ma? Szerintem nem volt ennyire aktuális az elmúlt 2000 év alatt, mint ma, vagy legalább olyan aktuális, mint akkor, vagy szüntelenül és folyamatosan aktuális, mert Isten valamiért arra gondol, hogy ezek az indulatok legyenek meg bennünk, vagy azokban, akik tisztességesen gondolkoznak, ahogy az előbb mondottam. Nagyon érdekes cikkeket olvastam ezzel kapcsolatban, ahol többen becsületes módon próbálják kezelni ezeket a kérdéseket, mások pedig rögtön fölhívják a figyelmet, hogy Istennek voltak olyan parancsolatai, amely parancsolatok arra irányították a figyelmet, hogy Isten választott népének el kell különülnie, és nem szabad azokkal a népekkel semmiféle kapcsolatot keresni és találni, akik nem az egyedüli, élő, örökkévaló Istent követik. Ez egy merész csúsztatás, mert itt nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy az embernek föl kellene adnia az identitását, hitét, gondolkodását, Krisztusba vetett szeretetét és Isten iránt érzett megváltoztathatatlan szeretetét, hanem ha az ember nyomorúságot lát, vajon kell-e saját eszközeivel segíteni, vagy sem. Arról beszél itt a szerző, hogy az idegenek, jövevények szeretetéről el ne feledkezzél. Nem véletlenül említettem a Mózes 5 könyvét, hiszen abban a parancsolatok között nagyon sokszor ezzel a kérdéssel együtt tárgyalja az özvegyek és árvák iránt érzett szeretetet. Isten, ahogyan megemlékeztünk az imádságban is, azt szeretné, hogyha az ő szemével nézné az ember, az ő gyermeke ezt a világot. Vajon ki az én számomra Atya, Fiú, hogy maradjak a Károli fordításnál, és ki az, aki nem üti meg ezt a mértéket? Érdekes ez a kérdés, hiszen a hegyi beszéd is foglalkozik ezzel a gondolattal, ezzel a gondolatsorral, és Jézus egyértelművé teszi, és mégis olyan nehezen birkózunk meg ezzel a kérdéssel. Ki az én fele barátom? Ki az, aki felé szolgálni lehet, vagy akarok, és ki az, akit pedig az út szélén kell hagynom. Jézusnak érdekes tanításai vannak ezzel kapcsolatban, és elég merész gondolatokat fogalmaz meg, mert ő arra bátorít bennünket, hogy az ellenséget is szeresd. Hát ez nagyon nehezen megy az embernek, én emlékszem rá, amikor megtérésem után ezzel szembesültem, akkor nagyon nehezen értettem ezt meg, hogy mit is akar ezzel Isten, ami számunkra megértetni. Eszembe jut most több olyan ember, aki igencsak próbára tette az én megtért hitemet, és arra gondoltam, hogy talán ő már nem az a kategória, vagy ők már nem azok abba a kategóriába tartoznak, amelyről azt mondja Jézus, hogy imádkozzatok és áldjátok őket, vagy szeressétek őket, az áldást azt nem mondta, bocsánat, gyorsan revidiálom. De azt igen, hogy szeressétek őket, és arra kellett rájönnöm, vagy legalábbis magam számára így fogalmaztam meg, hogy talán őértük senki sem könyörög, senki sem imádkozik, és lehet, hogy Isten ezért hozta az utamban őket, hogy legyen, aki könyörög értük, nem azt jelenti ez, hogy innentől kezdve kötelező minden nap összejárni vele, és beszélgetni, és meghívni, és leültetni, és más társasága az embernek nem lehet, mint az ellenségei. De lehet érte könyörögni, imádkozni, és gondolkozni azon, hogy miért olyan, amilyen. És tudnék nagyon sok érdekes történetről beszélni, hogy Isten hogyan értette meg velem, velünk, hogy hogyan kell és lehet imádkozni azokért, akik a rájuk nehezedő problémát ilyen furcsa módon tudják csak kommunikálni, hogy lehetetlenné teszik a maguk körüli levegőt, és az embereket gyötrik, piszkálják, de közben belül gyarló, esendő, szerencsétlen lélek lakik, akiért könyörögni kell. El ne felejtkezz az atyafiúi szeretetről. Ha tovább megyünk ezen a soron, és azt láthatjuk, hogy vendégszeretetről se felejtkezzen meg az ember, hiszen némelyek tudtukon kívül angyalokat fognak megvendégelni, és itt nyilván a szerző a lóti történetre gondol, amikor is angyalok jönnek Lóthoz, aki megvendégeli, és éppen Sodoma és Gomora vesztét akarják megjövendölni Lót számára, aki inkább falatozna a vendégekkel, és nincs neki kedve elmenni Sodomából, olyan jól berendezkedett már, és inkább ott maradna. Inkább beszélgetne még egy kicsit a vendégekkel, de nem tudja, hogy angyalokról van szó, de mégis azonnal házába fogadja őket, és azonnal megvendégeli őket. Ha tudtadon kívül angyalokkal találkozol, akkor ebben az esetben, ha bocsánat, tudnád, hogy angyalokkal találkozol, szívesebben vendégelnéd meg azt, aki rád szorul. Szívesebben fordulnál hozzá, ha tudnád, hogy mennybéli angyal az, aki leült az asztalodhoz. Az is érdekes, hogy maga a mester, a főnök, ha tetszik, az Úr mondja azt, hogy amennyiben egyel megteszed, velem teszed meg. Gondoltál már arra, hogy az Úrral, vagy egy asztal közösségben ilyenkor? Mert ha tudnád, hogy az Úr az, akit megvendégelsz, akkor biztos szívesebben vendégelnéd, biztos fehér abroszt terítenél a nem létező asztalra, amikor valakinek segíteni kellened. Ne feledkezz el a vendégszeretetről. Még mindig nem egy olyan kategória ez, amely kategória csak azokra jellemző, akik az Urat követik. Sőt, sajnos manapság az Úr követőire nem is annyira jellemző ez. Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Az eredeti szövegben egy olyan szó áll, hogy együtt megkötöztetés. Ez pedig egészen más lenne, az ember örül, hogy ő nincs olyan helyzetben, mint más. Jézus pedig arra inspirál bennünket, hogy úgy gondoljunk az illetőre, minthogyha egy láncon lennénk. Szoktunk segíteni egy rabnak, aki a börtönben van, és felhívott a múltkor a tanára, vagy hogy is nevezzem, ilyen lelki gondozó, belső tiszt, aki foglalkozik az ő szellemi növekedésével, hogy ne felejtkezzünk már el róla, mert mi vagyunk az egyetlenek, akik keresik őt. És engem olyan mélyen megrendített ennek az őrnek a hozzáállása, saját pénzén hívott fel. Ugye le van ott adva a telefonszámom, vagy számunk, a nevünk, és a többi, és a többi. Senki nem kötelezte arra, hogy felhívjon engem. Nem hívő ember, vagy legalábbis nem tudok róla. Nevelő tiszt, eszembe jutott a jó kifejezés. Még mindig nem annál a kategóriánál vagyunk, hogy ez csak a hívőkre jellemző, hanem ez természetes kellene, hogy legyen, ha az ember humánus emberként, vagy emberként szeretne ezen a földön élni. Többféle nézet fogalmazódik meg a zsidókhoz írt levéllel kapcsolatban. Az egyik az, hogy mint ami az első keresztényekre jellemző volt, hogy nagyon közel van az Úr visszajövetele, és akkor gyorsan mindent úgy csináljunk, ahogyan kell. Vagyonközösségben éltek, hogy úgyse lesz már szükség azokra a házakra, vagyontárgyakra, amelyek itt a földhöz kötik őket, és visszajön dicsőségesen az Úr, és úgy éljünk, hogy amikor visszajön, akkor úgy találjon bennünket, hogy méltók legyünk a mennyei jutalomra. Egy másik nézet szerint pedig már a mennyben elvégezte Jézus a megváltás művét, és a mennyben már minden ott van, és itt a földön csak a mennynek, a mennyeinek a mása van. És ha úgy élnénk, hogy nem a jutalom izgatna bennünket, mert hisz, akik nem hívők, és mégis szükségét érzik annak, hogy így éljék az életüket, vajon ők ajándékért teszik, vagy azért tesznek dolgokat, mert egyszerűen nem bírják elnézni, hogy emberek nyomorúságban élnek. Emlékezz meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Ösvénység nélkül való legyen a magatok viselete. Elégedjetek meg azzal, amitek van, mert ő mondotta, nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. Mit is jelent ez a gondolat? Nem csak az anyagi kérdést járja ez körül. Persze szükségünk van anyagiakra, mert azért lehet kenyeret venni, azért lehet áramot fizetni, vagy azzal lehet áramot fizetni, vagy azzal lehet ruházkodni, és a többi, és a többi. De vajon fokmérője az anyagi biztonság annak, hogy ki milyen kapcsolatban van az örökkévaló Istennel? És ezért kell esetleg minél jobban keresni az anyagi dolgokat, hogy annál inkább lehessen látni, milyen áldott az én életem. Azt mondja ez a szerző, aki valószínű nagyon közel lehetett az Úrral, elégedj meg azzal, amit van. Amikor az ember az Úrhoz közel kerül, mielőtt ezt elmondanám, azelőtt szeretném leszögezni, hogy egyáltalán nem az a kérdés, hogy bűnös lenne, ha valakinek anyagiakban jobban megy, vagy bűnös lenne az, akinek rosszul megy, mert nem ez a kérdés. Szóval, hanem egészen más a kérdés. Elégedj meg azzal, amit van. Mikor az ember az Úrral mélyebb kapcsolatba kerül, rá kell ébrednie arra, hogy az Úrnak gondja van ezekre a dolgokra. Ha visszaemlékszünk a hegyi beszédre, akkor Jézusnak van egy prédikációja erről. Ne aggodalmaskodjatok, hogy mit esztek, mit isztok, mivel ruházkodtok. Mert nézzetek szét a világban. Hát, hogyha az ég madarait és a mező liliomait így öltözteti a ti mennyei atyátok, akkor rátok ne lenne gondja. És persze ez nem azt jelenti, hogy az ember üldögél otthon és várja a mennyei küldötteket, hogy behozzák azokat a szükséges dolgokat, amivel az ember megelégszik. Mert az is benne van a Szentírásban, hogy eredj el te rest, és nézd meg a hangyát, hogy hogyan dolgozik. Hanem egy szemléletet jelent. Mi az, ami prioritást élvez az én életemben? Munka, jövőkép, olyan beosztás, ami most már méltó én hozzám, és a többi, és a többi. És nem akarok az ellen beszélni, nehogy félreértsetek, hogy ne lenne fontos dolog az, hogy az ember tanuljon, előrébb jusson, és a képzettségének megfelelő pozíciót elfogadja, vagy elfoglalja. De mi az, ami elsőbséget élvez az életedben? Ez viszont kérdés. Ez viszont egy fontos, aktuális kérdés. Elég tartalék és elég anyagi biztonság az, amit Jézus mond, nem hagylak el sem, el nem távozom tőled. Ez az, ami kezd bennünket közelebb vinni az Úrhoz, és ez az, ami nincs meg talán mindenkiben, aki egyébként meg tud tenni minden olyat, amit az Úr elvár. De én megkockáztatom, hogy aki azt meg tudja önzetlenül tenni, az valamilyen formában az Úr a mély közösségben él, hiszen maga a végítéletről mondott prédikációja is erről szól Jézusnak. Majd nagyot fogtok nézni. Amikor valaki érdek nélkül, őszintén, önzetlenül azt teszi, amit az Atya akar, vajon hogy fog ő hozzá viszonyulni az örökké való Isten? Mi pedig, akik mindent tudunk, kellő tartalék a mi számunkra, hogy nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. Az embernek sok botlása jut hirtelen eszébe, amikor valami probléma közeledett, és szaladt fűhöz, fához, ide-oda, és a végén rádöbbent, hogy nem ezzel kellett volna kezdenem. Könyörögni kellett volna, imádkozni kellett volna. És eszébe jut számtalan olyan helyzet, amikor észnél volt, és nehéz, nyomorúságos helyzetben az Úrhoz tudott kiáltani, akinek az ígéretei sohasem változnak meg. Nem hagylak el sem, el nem távozom tőled. Ja, hogy ezt a környezet nem látja, hanem azt látja, hogy jobbként vakargatod a testedet sebeittől, és éppen nyomorúságos állapotban vagy. Nem hagylak el sem, el nem távozom tőled. Vajon ez érték? Ez egy olyan talizmán, ami elkísér engem az egész életemen keresztül, vagy csak akkor kísér el, hogyha jobbnak az életét csak az első szakaszában vizsgálom, amikor mindenki lesi az ő tanácsát, irigykedik az ő vagyonára, boldog családi élete van. Ó, ilyen az igazi hívő ember. De amikor a hamuban ül, mindenkitől megvetve, és mindenki kioktatja, mert most már olyan helyzetben van, hogy lehet őt oktatni. Eddig nem mertünk vele szóba állni, mert másfajta erőt sugárzott. Jobbnak egy talizmánja volt, nem hagylak el sem, el nem távozom tőled. Ezt ő érezte. Tudod bízvást mondani, ahogy befejezi a Zsidókhoz írt levél szerzője, mert ezzel fejezi be, úgyhogy bízvást mondjuk. Az Úr az én segítségem, nem félek. Ember mit áthat nékem? Nem az a kérdés, hogy az embernek összeszorul-e a gyomra, vagy nem adott szituációban. Mert aki azt mondja, hogy életében nem félt, az nem mond igazat. Igen, lehet félni. De vajon a félelem az megváltoztatja azt az értéket, azt a talizmánt, azt a kincset, amit az Úr ígér, hogy el nem hagylak téged, és veled leszek. Vajon ez kielégít? Elegendő erőt ad? Mert ha igen, akkor tudom felszabadultan mondani, ami természetesen nem egy olyan fajta vakmerőséget jelent, hogy az ember nem méri fel cselekedeteinek következményét és súlyát, hanem megérti és megérzi azt, hogy mikor van olyan szituáció, amikor ki kell slisszanni az őt megkövezni akarók karmai közül, és mikor van az, amikor nincs visszaút, hanem kereszt a vége. Az Úr az én segítségem, nem félek. Ember mit áthat én nékem? Amen. A 45-ös ének első verszakát énekeljük el, bár valóban Krisztus élne, 14.